Brothers and sisters, we welcome
kedves testvérek, köszöntünk benneteket a fiatal felnőtteknek szóló világméretű áhítaton. A közvetítés a BYU Idaho központból történik, a Brigham Young Egyetem Idaho-i kampuszáról. Az áhítatot 40 nyelvre lefordítva hallgatják fiatal felnőttek szerte a világon. Russ David Barron vagyok, a Resburg Idaho FAP harmadik cövekének elnöke. Köszöntjük Randall L. Riddett, a fiatal férfiak általános elnökségének második tanácsosát, és hálásak vagyunk azért, hogy Ridd nőtestvér is itt van velünk ma este. Ridd testvér szól majd hozzánk ma este, később ebben a minőségében még bemutatjuk. Hálásan és örömmel vesszük itt az emelvényen a helyi területi 70-esek, a BYU Idaho elnöke, a helyi fiatal felnőtt szövegelnökök, valamint az EOS, az ifjúsági és felsőfogú hitoktatási adminisztrátok jelenlétét a feleségükkel együtt. A mai este azzal kezdjük, hogy a kórus és a gyülekezet közösen énekli a Cselekedtem-e valami jó című himnuszt, mely a Magyar Himnuszos Könyv 143. himnusza. Köszönjük Edward Postonnak a vezénylést, Tatjana Hawksnak az orgona kíséretet, a himnusz után pedig Christina Walker mondja nyitóimát.
Dear Heavenly Father,
kedves mennyei atyánk, nagyon hálásak vagyunk, és alázattal tölt el bennünket, hogy szentekként ma összegyűlhettünk itt. Oly hálásak vagyunk az evangéliumért, amely megáldotta mindannyiunk életét, és imádkozunk, hogy ma, miközben felkészült szívvel eljöttünk, és a beszélő is felkészülve jött, a lélek itt legyen és tanítson bennünket. És tudjuk, hogyan válhatunk még inkább hozzád hasonlóvá. Különösen hálásak vagyunk a szeretetedért irántunk, csoportként és egyénekként egyaránt. Imádkozunk, hogy meglegyen a bátorságunk ahhoz, hogy a te akaratodat tegyük. Hálásak vagyunk Jézus Krisztus engesztelésért, ami lehetővé teszi számunkra, hogy javítsunk az életünkön. És különleges áldásért imádkozunk mindenki számára a világon, hogy ők is érezzék a szeretetedet irántuk. És nagyon hálásak vagyunk profétánkért, Monson elnökért, és imádkozunk érte. Hálásak vagyunk a templomért, annak szentségéért, melyet ott érzünk. Imádkozunk, hogy növekedjen a hitünk. És nagyon hálásak vagyunk az evangéliumért. Tudjuk, hogy az az öröm evangéliuma, és imádkozunk, hogy képesek legyünk megosztani ezt a világosságot és örömet más emberekkel. Még egyszer nagyon hálásak vagyunk a szeretetért és az evangéliumból fakadó örömért. Jézus Krisztus nevében, ámen.
This evening we are joined by the BYU.
Ma este itt van velünk a BYU Idaho Collegiate Singers együttes, aki elénekli a Lásd, követlek, Uram című himnuszt. Randall Campton vezényel, az orgonán pedig Daniel Kirk kíséri őket. A zeneszám után örömmel hallgatjuk Reed testvért. Reed testvér szavai után a kórus elénekli a Megyek, ahová te vezet című himnuszt. Ezt követően Zachariah Harris mondja majd a záróimát. Most az én kiváltságom bemutatni a mai este beszélőjét. Randall Elvid a Fiatal Férfiak Általános Testületének tagjaként szolgált, amikor elhívták második tanácsosnak a Fiatal Férfiak Általános Elnökségébe. Sok egyházi elhívásban szolgált már, volt teljesedő misszionáris a Mexikó északi misszióban, és misszióelnök Ecuadorban. Reed testvér a Utah Egyetemen szerzett BA fokozatot, ezt követően az IBM cégnél kezdte szakmai karrierjét. Később a Texas állambeli Houston társalapítója volt egy ingatlanokkal foglalkozó befektetési cégnek. Jelenleg vállalkozóként dolgozik és az ingatlan és befektetési piacon. Feleségével Taminában 4 gyermekük szülei és 8 unokájuk van. A kórus most eléknél a Lásd, követlek, Uram című himnuszt.
There is a reason why we start our meetings with beautiful music. It brings such a strong spirit.
Thank you. Lehetőség ez a mai este veletek. A feleségemmel együtt megtiszteltetve érezzük magunkat, hogy itt lehetünk. Érdekesnek találtam, hogy a telefonom tudott erről a Rexburgi útról a naptáromban. Jelezte, milyen lesz az időjárás, és felsorolta a helyi szállodákat és éttermeket. Azt is közölte, hogy milyen sok esemény vonza ezen a hétvégén Rexburgbe az embereket. Hoppá, most, hogy belegondolok, az én beszédemet nem sorolta fel ezek között. Talán ebből derül ki, hogy ez egy okos telefon. Bár a ti okostelefonotok sem sorolta fel ezt a javasolt programok között, ti mindannyian úgy döntöttetek, hogy egy órát velem töltötök ma este. Egy olyan órát, amit aztán soha nem kaptok vissza. Ezért érzem a rám nehezedő nagy felelősséget, hogy megérje. Viszont azt is tudom, hogy amit mondok, az nem lesz olyan fontos, mint az, amit a lélek tanít nektek. És az is csak annyira lesz értékes, amennyire elkötelezitek magatokat a kapott sugalmazások szerinti cselekvés mellett. Szerintem egyetértünk abban, hogy csodálatos időszakban élünk. A szociológusok az én nemzedékemet a demográfiai robbanás nemzedékének nevezték. Mert ez a kifejezés már alig ha illik ránk. A következő nemzedék lett az X nemzedék, ti pedig az Y nemzedék lettetek. Vagyis a milleniumiak. Tudjuk, milyen könnyedén bántok a technikával. Magatokévá tettétek a közösségi médiát, okosabbak és iskolázottabbak vagytok az előző nemzedékeknél. Ezek a jellemvonások nem csak a mai társadalom számára tesznek benneteket rendkívül értékessé, hanem az Úr munkájának végzésében is. Több választási lehetőségetek van, mint korábban bármikor. Az élet oly sok dolgához hasonlóan, ez áldás, de egyben átok is. A rengeteg választási lehetőség, a rossz döntésektől való félelem gyakran döntésképtelenséget eredményez. A ti nemzedéketek egyik nagy kihívását. Ezen kívül ma sokkal nehezebb összpontosítani, mint eddig, a technika fejlődésének velejárójaként, amint megvesztek valamit, az akár nem sokkal azután elavultá válhat, hogy kijöttök az üzletből. Nagyon sokan félnek bármi mellett is elkötelezni magukat, mert nem tudják, vajon hamarosan felbukkan-e egy jobb lehetőség. Így? Így hát várnak, és végül semmit nem választanak. Ebben a tétlen állapotban könnyű célpontjai a figyelem elterelésnek. Ma este, testvéreim, ennek ellenszeréről szeretnék beszélni, méghozzá a céltudatos életről, az igaz szándék fontosságáról. Képzeljétek el egy pillanatra, hogy mentőcsónakban ültök az óceánon, és ameddig a szem ellát, egyik irányban sincs más, csak hullámok. A csónaknak vannak evezői, de melyik irányba eveznétek? Most képzeljétek el, hogy szárazföldet pillantotok meg. Most már tudjátok, milyen irányba kell mennetek. A sziget látványa motivációt és célt ad nektek, igaz? Sodródó embereknek hívjuk azokat, akiknek nincs egyértelmű céljuk. A sodródó emberek a világ hullámaira bízzák annak eldöntését, hogy merre menjenek. A nagyszerű orosz író, Lev Tolstoy, a háború és béke szerzőjének élete jól illusztrálja ezt. Lev Tolstoynak hányatatott fiatalsága volt, 13 éves kora tájt meghaltak a szülei. Fivérei révén megismerte az alkohol, a szerencsejáték és a szabad szerelem világát, és Lev nem volt valami szorgalmas a tanulmányaiban. 22 évesen úgy érezte, hogy nincs igazi célja az életének. És azt írta a naplójába, úgy élek akár egy vadállat. 2 évvel később azt írta, 24 éves vagyok, és még mindig nem csináltam semmit. Tolstoy elégedetlensége arra késztette őt, hogy elsősorban próbaszerencse alapon keresni kezdje az élet értelmét, a miértet. 82 éves korában bekövetkezett halála előtt erre a megállapításra jutott a naplójában. Az élet értelmének és örömeinek teljessége a tökéletesség és Isten akaratának keresésében rejlik. Én pedig még hozzátenném, hogy Isten akaratának megtételében. Azt mondják, a két legfontosabb nap az életedben az, amikor megszületsz, és az, amikor megtudod, hogy miért születtél meg. Mivel mi rendelkezünk az evangéliummal, nem kell, hogy egész életünket azzal töltenünk, hogy megpróbáljuk felfedezni annak célját. Ehelyett a cél elérésére tudunk összpontosítani. Máté 5.48-ban azt olvassuk, legyetek azért ti tökéletesek, miként a ti mennyei atyátok tökéletes. Szerintem mindannyian ösztönösen vágyunk a fejlődésre. Ám mivel mindannyian követünk el hibákkal, sokunk meggyőződése az, hogy a tökéletesség célja elérhetetlen. És ez így is lenne, ha nem lett volna engesztelés. Szabadítónk áldozata teszi lehetővé a tökéletességet. Igen, jöjjetek Krisztushoz, és legyetek benne tökéletessé, és tartóztassátok meg magatokat minden istentelenségtől, és ha minden istentelenségtől megtartóztatjátok magatokat, és teljes lelketekkel, elmétekkel és erőtökkel szeretitek Istent, akkor elegendő számotokra a kegyelme, hogy kegyelme által tökéletesek lehessetek Krisztusban. Szabadítónk megadta nekünk azt a reményt, mely arra ösztönöz minket, hogy olyanná váljunk, mint mennyei atyánk. Tudjátok, amint arra Lev Tolsztoj is rájött, öröm rejlik a halandóság felé vezető utazásban. Nagyszerű célja lesz az életeteknek akkor, ha az Úr akaratának követésére törekedtek. Ted R. Callister Elder azt kérdezte, miért annyira fontos jól látni az isteniség nagyszerű célállomását, melyről oly egyértelműen bizonyságot tesznek a szentírások és egyéb tanúk? Azért, mert ha többet látunk, akkor nagyobb a motivációnk. Amikor fiatal férfi voltam, majdnem úgy döntöttem, hogy nem megyek misszióba. Egy évig egyetemre jártam, egy évet a hadseregben szolgáltam, és remek röntgentechnikusi állásom volt a helyi kórházban. Egy napon Dr. James Pingree, a kórház egyik sebésze, ebédelni hívott. Beszélgetésünk során Dr. Pingree felfedezte, hogy nem tervezek missziót szolgálni, és megkérdezte, hogy miért nem. Elmondtam neki, hogy egy picit idősebb vagyok, és talán már túl késő. Azt mondta, hogy ez nem valami jó indok, és hogy az orvosi egyetem befejezése után ment ő maga misszióba. Aztán bizonyságot tett arról, hogy milyen fontos volt a missziója. Bizonysága nagy hatással volt rám. Emiatt kezdtem el úgy imádkozni, ahogyan azelőtt soha, igaz szándékkal. Számtalan indok eszembe jutott arra, hogy miért nem menjek misszióba. Félénk voltam. Annyira, hogy már a misszióba indulás előtti úrvacsorai gyűlésen elmondandó beszéd gondolata is elég indok volt a maradásra. Szerettem a munkámat. Olyan ösztöndíj lehetőség nyílt meg előttem, ami a misszió után már nem lenne elérhető. És ami a legfontosabb, volt egy barátnőm, aki várt rám, míg a hadseregben szolgáltam, és tudtam, hogy még 2 évig nem várna. Folyamatosan megerősítését imádkoztam arra, hogy az indokaim valósak, és igazam van. Csalódottságomra nem kaptam meg a remélt egyértelmű igen vagy nem választ. Ekkor eszembe ötlött egy gondolat. Vajon mit vár el tőled az Úr? El kellett ismernem, hogy ő azt akarja, missziót szolgáljak, és ez a pillanat mérföldkő lett az életemben. Azt fogom tenni, amit én akarok, vagy az Úr akaratát? Ez egy olyan kérdés, amit jó, ha gyakran felteszünk magunknak. Ennek nagyszerű szokását legjobb már korán elsajátítani. Sokszor úgy állunk hozzá a dolgokhoz, hogy megyek, ahová te vezetsz, és mit te kívánsz, azt teszem, Uram, mindaddig, amíg én is oda akarok menni, és én is azt akarom tenni. Hálás szívvel úgy döntöttem, hogy missziót szolgálok, és azt a feladatot kaptam, hogy a Mexikó északi missziójában munkálkodjak. esetleges kétségeitek lecsillapításaként elárulom, hogy a barátnőm nem várt rám, de így is feleségül vettem.
She is one of the greatest blessings in my life.
Ő az egyik legnagyobb áldás az életemben. Tudván, hogy életünk célja az, hogy olyanokká váljunk, mint mennyei atyánk, rájöttem, hogy nincs nagyszerűbb egyetem a házasságnál és a családnál, akik Isten gyermekei iránt érzett szeretetéről tanítanak bennünket. Mostani tudásom alapján, ha a helyetekben lennék, mindent megtennék, hogy bekerüljek erre az egyetemre. Úgy hallottam, hogy most kezdődik a nyílt beiratkozás. Amikor a fiunk beszélni kezdett, kielégíthetetlen volt a kíváncsisága. Korlátozott szókincsének kedvenc szava ez volt. Miért? Ha azt mondtam, ideje ágyba bújni, azt kérdezte, miért? Munkába megyek. Miért? Mondjunk imát. De miért? Ideje indulni az egyházi gyűlésekre. Miért? Nagyon cuki volt az első 500 alkalommal. De utána is, amikor a cukiság megkopott, és kezdett kicsit idegesítő lenni, hálás voltam a gyakori emlékeztetőért arra, hogy megvizsgáljam a tetteim. Szó szerint minden egyes tettem miértjét. Nem tudom, van-e jelentősége annak, hogy a ti nemzetéketeket Y nemzedéknek hívják, de annak lehetne értelme, hogy miért nemzedékként tekintsünk magunkra. A mai világban fontos tudatában lenni annak, hogy miért teszitek azt, amit tesztek. Igaz szándékkal élni annyit tesz, hogy értitek a miérteket, és tudjátok, milyen motivációk állnak a tetteitek mögött. Szokratész azt mondta, át nem gondolt életet nem érdemes élni. Gondoljátok át, mivel töltitek az időtöket, és rendszeresen tegyétek fel magatoknak a kérdést, miért? Ez segíteni fog kifejleszteni magatokban annak képességét, hogy lássátok, mi van az adott pillanaton túl. Sokkal jobb erőre tekinteni és azt kérdezni, miért tenném ezt, mint sem visszatekinteni és azt mondani, jaj, miért tettem ezt? Ha az egyetlen indok az, hogy Isten ezt várja tőletek, akkor az elég indok. Amikor elkezdtem ifjúsági hitoktatással járni, megtanultam, milyen fontos az igaz szándék. A hitoktatónk felhívást intézett hozzánk, hogy olvassuk el a Mormon könyvét. Haladásunk követésére készített egy táblázatot, melynek egyik oszlopában felsorolta a neveinket, a felső sorban pedig a könyveket. Amikor kiolvastuk az egyik könyvet, akkor került a nevünk mellé egy csillag. Először nem nagyon igyekeztem azon, hogy olvassak, így hát hamarosan egyre jobban lemaradtam. A szégyenérzet és az ösztönös versenyszellem aztán olvasásra sarkalt. Mindig jó érzés volt, amikor csillagot kaptam is. Minél több csillagom volt, annál motiváltabb lettem az olvasásban. Órai szünetekben, iskola után, és minden szabad percemben. Egy nagyszerű történet lenne ebből, ha azt mondhatnám, hogy elsőként végeztem az osztályban, de nem így volt. Bár utolsó sem voltam. Viszont, tudjátok, mire tettem szert a Mormon könyve olvasása során? Tudom, azt gondoljátok, hogy bizonyságra, igaz? De nem. Csillagokra. Csillagokat kaptam, mert ezért olvastam. Ez volt az én igazi szándékom. Moroni egyértelműen fogalmazott, amikor elmondta, hogyan tudhatjuk meg, hogy igaz-e a Mormon könyve. És amikor ezeket a dolgokat megkapjátok, arra buzdítalak benneteket, hogy Krisztus nevében kérdezzétek meg Istent, az örökkévaló atyát, hogy nem igazak-e ezek a dolgok, és ha őszinte szívvel, igaz szándékkal, Krisztusba vetett hittel kérdeztek, akkor ő a Szentlélek hatalma által ki fogja nektek nyilvánítani ennek igazságát. Visszatekintve, látom, hogy az Úr teljes mértékben igazságos volt velem. Miért kellett volna bármi más találnom annál, mint amit kerestem? Igazából egyszer sem álltam meg, és tettem fel magamnak a kérdést, hogy miért is olvasom a Mormon könyvét. Sodródtam, hagytam, hogy a világi motivációk irányítsanak, és a végén rájöttem, hogy jó könyvet olvastam el, de rossz céllal. Az igaz szándék azt jelenti, hogy jó céllal tesszük a jót. Csak évekkel később, amikor annak eldöntésén küszködtem, hogy menjek-e misszióba, akkor olvastam el igaz szándékkal a Mormon könyvét. Ahhoz, hogy 2 éven keresztül bizonyságot tegyek a könyvről, először arra volt szükségem, hogy legyen bizonyságom. Tudom, hogy a Mormon könyve isteni célját betöltve bizonyságot tesz Jézus Krisztus életéről, küldetéséről, mert igaz szándékkal elolvastam. Szeretnék elmesélni egy modern példázatot, amit a narancsok példázatának fogok nevezni. Míg hallgatjátok, gondoljátok át, mit tanít nektek ez a történet az igaz szándék erejéről. Volt egyszer egy fiatalember, aki szeretett volna egy bizonyos vállalatnál dolgozni, mert tekintélyes volt és jól fizettek. Megírta az önéletrajzát, és több interjún is részt vett. Végül felvették egy kezdő pozícióba. Ekkor következő céljára kezdett el törekedni, a csoportvezetői pozícióra, ami még nagyobb tekintélyt és több fizetést eredményez majd. Így hát elvégezte a kapott feladatokat, volt, amikor korán jött, és későig maradt, hogy a főnök lássa, milyen sokat dolgozik. 5 évvel később elérhetővé vált egy csoportvezetői pozíció. A fiatal ember hatalmas csalódására azonban egy másik dolgozó kapta meg az előléptetést, aki még csak 6 hónapja dolgozott a cégnél. A fiatal ember nagyon dühös lett, és bement a főnökéhez, hogy magyarázatot követeljen. A bölcs főnök azt mondta, mielőtt válaszolnék a kérdésedre, kérdéseire megtenne nekem egy szívességet? Természetesen, mondta az alkalmazott. Leugorna a boltba és hozna pár narancsot, a feleségem kérte. A fiatalember beleegyezett és lement a boltba, amikor visszajött, a főnök megkérdezte. Milyen narancsot vett? Nem tudom, válaszolta a fiatalember. Csak annyit mondott nekem, hogy vegyek narancsot, és ez itt narancs. Tessék. Mennyibe került? Kérdezte a főnök. Nos, hát nem tudom pontosan, érkezett a válasz. $30 kaptam, itt a blokk, és itt a visszajáró. Köszönöm, mondta a főnök. Most pedig üljön le, kérem, és jól figyeljen. Ekkor a főnök behívta azt az alkalmazottat, aki az előléptetést kapta, és megkérte őt ugyanerre a feladatra. Az készségesen beleegyezett, és lement a boltba. Amikor visszajött, a főnök megkérdezte, milyen narancsot vett? Nos, mondta, a boltban sokféle volt. Görög narancs, valencia narancs, vérnarancs, mandarin, és még sok más, és nem tudtam, melyikből vegyek. De eszembe jutott, hogy ön azt mondta, a felesége kérte, így hát felhívtam őt. Elmondta, hogy egy összejövetelt szervezés narancslevet szeretne készíteni. Megkérdeztem hát az eladót, hogy ezek közül melyikből lesz a legjobb narancslé. Ő azt mondta, hogy a valencia narancsnak édes és bőleve van, így hát azt vettem. Visszafelé jövet, beugrottam vele önökhöz. A felesége pedig nagyon örült. Mennyibe került? Kérdezte a főnök. Nos, hát ez volt a másik probléma. Nem tudtam, mennyit vegyek, így hát újra felhívtam a feleségét, és megkérdeztem, hány vendéget vár. Azt mondta, hogy 20-at. Megkérdeztem az eladótól, hány narancsra lenne szükség 20 fő számára a narancsléhez, és ő azt mondta, hogy sokra. Ezért megkérdeztem tőle, hogy tud-e nagy mennyiségre árengedményt adni, és ezt meg is tette. Ennek a narancsnak a darabja általában 75 cent, de én csak 50 centet fizettem. Itt a visszajáró és a blokk. A főnök elmosolyodott, és azt mondta, köszönöm, elmehet. Ránézett a fiatalemberre, aki figyelt, ő felállt, és magába roskadva azt mondta, értem, mire céloz. Hogy lehangoltan kiment az irodából. Mi volt a különbség a két fiatalember között? Mindkettőt arra kérték, hogy vegyenek narancsot, és ők meg is tették ezt. Azt is mondhatjátok, hogy az egyik elment két mérföldre, vagy hatékonyabb volt, vagy jobban odafigyelt a részletekre. Ám a legfontosabb különbség abban rejlik, hogy igaz szándéka volt-e, vagy csak gépiesen tette a dolgát. Az első fiatalember a pénz, a pozíció és a tekintély motiválta. A második fiatalember pedig nagyon is kedvében akart járni a munkáltatójának, és az volt a belső elhatározása, hogy a lehető legjobb alkalmazott lesz. Az eredmény pedig nyilvánvaló volt. Hogyan alkalmazhatjuk életünkben ezt a példázatot? Miben változnának az otthon, az iskolában, a munkahelyen, az egyházban tett erőfeszítéseitek akkor, ha mindig arra törekednétek, hogy Isten kedvében járjatok, és az iránta érzett szeretet motiválna? Hányszor ültetek már úgy le a számítógéphez, hogy megcsináljátok a leckét, vagy egy munkahelyi feladatot, amikor hirtelen felugrott egy hirdetés valamiről, amit éppen akkortájt meg is szeretetek volna vásárolni. Aztán még az internetes áruházakat böngészitek, észreveszitek, hogy néhány barátotok online van, tehát csevegni kezdtek. Majd értesítést kaptok, hogy egy barátotok kiposztolt valamit a Facebookra, és nektek egyszerűen látnotok kell, mi az. Észre sem veszitek, és már is értékes időt vesztegettetek, és el is felejtettétek, hogy eredetileg miért is ültetek le a számítógéphez. Oly sokszor eltereli a figyelmünket valami, amikor cselekednünk kellene. A figyelem elterelések megfosztanak titeket attól az időtől, amit jóra használhattatok volna. Az összpontosítás képessége segít nekünk elkerülni a figyelem eltereléseket. Tudom, hogy mindannyian szeretitek a teszteket. Így hát ma este gyorsan letesztelem az összpontosítási képességeteket. Két csapatot fogtok látni. Az egyik fehérben lesz, a másik pedig feketében. Dobálni fognak egy baseball labdát, és szeretném, ha megszámolnátok, hogy hányszor passzolja át egymásnak a fehér csapat a labdát. Rendben? Készen álltok?
Okay. How many passes did you count? Raise your hand if you counted 19.
Rendben, hány passzolást számoltatok? Emelje fel a kezét, aki 19 passzolást számolt.
How many counted 20?
Ki az, aki 20-at?
How many 21?
Ki az, aki 21-et?
How many 22?
22-t valaki? A helyes válasz a 21. Most pedig emelje fel a kezét, aki eltalálta. Aki 21-et számolt. Hagyja fent a kezét az, aki azt is látta, amint egy idős hölgy besétál a pályára, majd moonwalk lépésekkel áthalad azon. Most hagyja fent a kezét az, aki látta, amint egy ninja harcos átveszi az egyik feketébe öltözött játékos helyét. Láttátok, hogy a feketébe öltözött játékosok sapkát vesznek? Most pedig nézzétek meg még egyszer, és összpontosítsatok valamire, amit először nem vettetek észre.
We will share this video with you.
A közösségi médián elérhetővé fogjuk tenni ezt a videót.
So you can look for the other things you haven't seen.
Szóval megkeresítitek mindazt, amit még nem láttatok ezeken kívül. Nagyon fontos az életünkben az összpontosítás. Amint ez a teszt is mutatja, általában azt veszük észre, amire figyelünk, és azt kapjuk, amit keresünk. A Szentírások szavaival élve, keressetek és találtok. Ha a világ dolgaira összpontosítunk, akkor elvéthetjük a minket körülvevő lelki világ egészét. Talán észre sem veszük azokat a lelki késztetéseket, melyeket a Szentlélek oly buzgón szeretne adni nekünk életünk irányítása és mások megáldása véget. Ha viszont a lélek dolgaira összpontosítunk, valamint arra, ami erényes, szép, jónak mondott, vagy dicséretre méltó, akkor kevésbé valószínű, hogy eltérítenek minket a világ kísértései és figyelem elterelése. A figyelem elterelést leginkább úgy tudjuk elkerülni, ha szakadatlanul a célunkra összpontosítunk, és buzgón munkálkodunk valami jó ügyben. Legyetek óvatosak annak terén, hogy mire összpontosítotok. Ne töltsetek időt hegymászással úgy, hogy csak a csúcson derüljön ki, hogy rossz hegyre másztatok. 35 évvel azután, hogy átállítottam, mire összpontosítok, vagyis eldöntöttem, hogy missziót szolgálok, a fiam biztatására ellátogattam vele Mexikóba annak reményében, hogy találkozunk néhány olyan emberrel, akit még én tanítottam. Egy olyan kisvárosba mentünk el az úrvacsorai gyűlésre, ahol a missziómat kezdtem, remélve, hogy talán felismerek valakit, de senkit nem ismertem. A gyűlés után megkérdeztük a püspöktől, hogy ismer-e valakit az általam tanított és megkeresztelt emberek közül. Senkit sem ismert. Elmagyarázta, hogy még csak 5 éve egyháztag. Azt javasolta, hogy beszéljünk valakivel, aki már 27 éve egyháztag. Ez még mindig nem biztosíték, de egy próbát megér. Átnéztük vele a listát, de semmit nem találtunk, egészen az utolsó névig. Leonor López de Enriquez. Ó, igen, mondta. Ez a család egy másik egyházközségbe tartozik, de ők is ebbe az épületbe járnak istentiszteletre. Utánunk lesz az úrvacsorai gyűlésünk. Nem sokára meg kell érkezniük. Csak 10 percet kellett várnunk, mielőtt Leonor besélt át volna az épületbe. Bár már a 70-es éveiben járt, azonnal felismertem, és ő is megismert. Hosszan, könnyek közt megöleltük egymást. Ő pedig azt mondta, 35 éve imádkozunk azért, hogy visszatérj, és meg tudjuk köszönni neked azt, hogy elhoztad családunknak az evangéliumot. Amint a család többi tagjai is megérkezett, velük is összeölelkeztünk és könnyeztünk. Szemem sarkából láttam, amint a fiam 2 teljes idejű misszionáriussal beszélget, akik nyakkendőjükkel törölgették le a könnyeiket. Az úrvacsorai gyűlésen álmulva fedeztük fel, hogy a püspök, Leonor egyik fia, a zongorista az egyik unokája, a karmester egy másik unokája, és még sok unokája van az ároni papságot viselő fiatal férfiak között. Az egyik lánya a cövekelnökségben szolgáló egyik tanácsos felesége volt. Egy másik lánya egy közeli egyházközség püspökének a felesége. Leonor gyermekei majdnem mind szolgáltak missziót, most épp az unokái szolgálnak. Rájöttünk, hogy Leonor sokkal jobb misszionárius volt nálunk. Ma gyermekei könnyes szemmel idézik fel, milyen fáradhatatlanul igyekezett tanítani nekik az evangéliumot. A tizedfizetés, a templomok, a szentírás tanulmányozás, az ima és az abba vetett hit fontosságát, hogy megtanította nekik, hogy a kis döntések idővel teljes, igaz lelkű és boldog életet eredményeznek, és ezeket másoknak is megtanították. Mindez összeadódott, és már a több mint 500 ember jött az egyházba ezen egy csodálatos család miatt. Ez csak egy azon sok indok közül, amiért az Úr azt akarta, hogy misszióba menjek. Megtanította nekem annak örökkévaló következményeit, ha az Úr akaratát igyekszünk tenni. Mindez egy egyszerű ebéd melletti beszélgetéssel kezdődött. Gyakran gondolok rá, hogy ha Dr. Pingree inkább a karrierjére és egyéb világi törekvéseire összpontosított volna, Talán soha nem kérdezte volna meg tőlem, hogy miért nem szolgálok missziót. Azonban ő másokra összpontosított, és az Úr munkájának előmozdítására. Olyan magot ültetett el, mert kihajtott, és gyümölcsöt hozott, és most tovább vegyülve exponenciálisan sokszorozódik. A sugalmazott gondolatok jó cselekedetekhez vezetnek, a jó cselekedetek más jó cselekedetekhez vezetnek, és így tovább az örökké valóságban. Márk 4.20-ban azt olvassuk, a jó földbe vetettetek, a jó földbe vetettek pedig azok, akik hallják az Úr, hallják az igét, és beveszik, és gyümölcsöt teremnek, némely 30 annyit, némely 60 annyit, némely 100 annyit. A Szentírás nagyban alátámasztják azt, hogy a kis, egyszerűen céltudatos cselekedetek drámai következményekkel járhatnak. Alma azt tanította fiának, Hélamánnak. Kis és egyszerű dolgok visznek véghez nagyszerű dolgokat. Nagyon finom módszerekkel szégyeníti meg az Úr a bölcseket, és hozza létre sok lélek szabadulását. Az életben korán meg kell tanulnunk azt, hogy hatalmas erő rejlik mindennapos kis cselekedeteink összességében. A kis és egyszerű dolgok most is dolgoznak az életetekben, vagy értetek, vagy ellenetek. Éppen úgy, ahogyan az Úr a megerősítésetekre használja ezeket, a sátán a figyelemeteket tereli el velük, és lassan, szinte észrevétlenül letérít titeket az útról. Kihívás jelent számunkra az, hogy amikor látunk egy csodálatos családot, egy pénzügyi szempontból sikeres embert, vagy egy lelki óriást, akkor nem látjuk mindazokat a kis és egyszerű cselekedeteket, amelyek ezzé tették őket. Nézzük az olimpikonokat, de nem látjuk az éveken át tartó napi edzéseket, amelyek bajnokokká tették őket. Elmegyünk a boltba, és friss gyümölcsöt veszünk, de nem látjuk a mag elültetését, a gondos megművelést és a szüretelést. Ránézzünk Monson elnökre és más általános felhatalmazottakra. Érezzük a lelki erejüket és a jóságukat, de nem látjuk az újra és újra megismétlődő önfegyelmet. Ezeket a dolgokat könnyű megtenni, de nem megtenni is könnyű. Különösen azért, mert az eredmény nem azonnali. Mi pedig azonnali világban élünk. A vetéstől rögtön el akarunk jutni az aratásig. Hozzá vagyunk szokva az azonnali eredményekhez. Ha pár másodpercet várunk el arra, hogy a Google bármely kérdésünket megválaszolja, akkor feszülté válunk. Elfelejtjük, hogy a találatokat nemzedékek munkájának és áldozatainak összessége adja. Alma olyan tanácsot adott Hélamánnak, ami ma nagyon jól jön nekünk. Azt mondja a Liahonáról és sok más olyan csodáról, melyek napról napra utat mutattak Lehi családjának. Annak ellenére, hogy ezeket a csodákat finom módszerek művelték, az bámulatos cselekedeteket mutatott nekik. Restek voltak, és elfelejtették gyakorolni a hitüket és a szorgalmukat, és aztán megszűntek azok a bámulatos cselekedetek, és ők nem haladtak az útjukon. Ó, fiaim, ne legyünk restek az út könnyűsége miatt, mert így volt ez az atyáinkkal is. Mert ahogyan nekik is el volt készítve, hogy hajlandók ránézni, akkor élhetnek, éppen úgy van az velünk is. El van készítve az út, és ha oda nézünk, akkor örökké élhetünk. És most, fiam, figyelj, hogy vigyázz ezekre a szent dolgokra. Igen, figyelj, hogy Istenre tekints, és élj. Ki szeretnék hangsúlyozni három olyan kis és egyszerű módot, amely által Istenre tekinthetünk, és ez segíteni fog nekünk továbbra is az örök célunkra összpontosítani. Egyik sem lesz meglepő. Már sokszor hallottátok őket, de bizonságot teszek arról, hogy ha következetesen és igaz szándékkal tesszük ezeket a dolgokat, akkor nem csupán megváltoztatják, hanem egészen mássá teszik a dolgokat. Ha értitek, mármint valóban értitek ezen nagyszerű dolgok miértjét, méghozzá vitathatatlanul, akkor fontossági sorrend legelejére teszitek majd őket az életetekben. Az első, amikor az úrvacsorából veszünk, gyakran csak azzal járó mozdulatokat végezzük el. A következő videót nézve figyeljétek meg, mekkora hangsúlyt kap az emlékezés, és gondoljatok bele, miért olyan fontos ez.
Végső és különleges elkészített húsvéti vacsora vége felé Jézus vette a kenyeret, megáldotta és megtörte, és a következő szavakkal adott belőle az apostoloknak.
Ez az én testem, mely ti érettetek adatik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. E pohár amaz új szövetség az én véremben, mely ti érettetek kiontatik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.
A Getsemáné és a Golgota eseményeinek előestéjén, a felső teremben történtek óta az ígéret gyermekeit szövetség kötelezi arra, hogy egy újabb, magasztosabb, sokkal szentebb és személyesebb módon emlékezzenek Krisztus áldozatára. Egy kis pohár vízzel emlékezünk Krisztus kiontott vérére és a lelki szenvedésének gyötrelmének mélységére. Egy kenyérdarabbal, melyet mindig megtörünk, megáldunk és elsőként szolgálunk ki, emlékezzünk meg megsebzett testéről és megtört szívéről. A fiatal papok által elmondott egyszerű és szép úrvacsora imákból a legfontosabb szó, amelyet kihallunk, az emlékezni szó. Ha az emlékezés a legfőbb feladatunk, minek kell eszünkbe jutnia, amikor kiszolgálják nekünk ezeket az egyszerű és becses jegyeket?
Ezt tegyétek, és ez bizonyság lesz az atyának arról, hogy mindig emlékeztek rám. És ha mindig emlékeztek rám, akkor lelkem veletek lesz.
As we always remember him and keep his commandments, think how the compounding effect.
Gondoljatok bele, hogy mindig emlékezve őrá és betartva a parancsolatait, összességében milyen hatással lehet életünk minden területére az, hogy mindig velünk van az ő lelke. Képzeljétek el, hogyan befolyásolná a napi döntéseinket és mások szükségleteinek észrevételét. Rengeteg féleképpen betarthatjuk arra tett ígéretünket, hogy a nap folyamán mindig emlékezni fogunk a szabadítóra. Ti hogyan fogtok mindig emlékezni őrá? Legtöbben azt felelnénk, imával és a szentírások tanulmányozásával. És ez így is van. Ha, és ez egy hatalmas ha, ezt igaz szándékkal teszitek. Az ima és a szentírások tanulmányozása a következő két olyan kis és egyszerű dolog, amit hangsúlyozni szeretnék. Az Úr egyértelműen megmondja, hogy imáink nem érnek semmit, ha megszokásokból mondjuk őket. Gonoszságként íratik fel az embereknek az, ha imádkozik, de nem szívének igaz szándékával. Igen, és semmi haszna nincs ebből, mert Isten nem fogadja be az ilyent. Az ima igaz szándéka az, hogy kétirányú kommunikációba kezdjünk mennyei atyánkkal, azzal az elhatározással, hogy bármilyen tanácsot is ad, azt követni fogjuk. Minden dologban tanácskozz az Úrral, és ő jóra fog vezetni. Igen, amikor éjjel lefekszel, az Úrban feküdj le, hogy őrködjön feletted az álmodban is. Amikor reggel felkelsz, legyen tele szíved köszönettel Istennek, és ha megteszed ezeket a dolgokat, akkor felemeltetsz az utolsó napon. Természetes módon kapcsolódik egymáshoz az ima és a szentírások tanulmányozása, a szentírások és a mai proféták szavainak tanulmányozása megnyitja a személyes kinyilatkoztatás csatornáját. A szentírásokban található példák és figyelmeztetések irányt szabnak a vágyainknak. Így ismerjük meg fokozatosan az Úr szándékát és akaratát. A múlt és jelen prófétái mindig is könyörögve kérték, hogy tegyünk meg olyan kis és egyszerű dolgokat, mint az ima és a szentírások tanulmányozása. Miért van hát az, hogy nem mindenki teszi meg ezeket? Az egyik ok talán az, hogy nem feltétlenül látunk drámai negatív következményeket, ha kihagyunk egy vagy két napot, ahogyan. A fogaitok sem szuvasodnak el és esnek ki rögtön, amint elfelejtitek megmosni őket. A legtöbb következmény akár pozitív, akár negatív, később, idővel jelentkezik, de biztosan jelentkezik. Évekkel ezelőtt ültettem a kertünkbe két ugyanolyan fajtájú és magasságú fát. Az egyiket olyan helyre ültettem, ahol csak kicsit érte a nap, a másikat olyan helyre, amely állandóan napsütötte volt. A rákövetkező évben nem nagyon vettem észre különbséget a két fa növekedésében, de aztán a feleségemmel 3 évig tartó misszióra mentünk. Visszatérve, ledöbbentem a különbségen. Idővel hatalmas különbséget eredményezett a fák növekedésében az, hogy összességében mennyi napfényt kaptak. Így van ez az életünkkel is, hiszen nap mint nap ér minket valamennyi fény, minden világosság forrásából. Talán nem vesszük észre azonnali változást, de biztosak lehetnek abban, hogy ott belül folyamatban van a változás, és idővel az eredmények is nyilvánvalóvá fognak válni. A céltudatosan, valós szándékkal véghez vitt mindennapos cselekedetek összhatása életetek minden területén hatalmas változást eredményezhet. Ez jelentheti a különbséget aközött, hogy átküzdködtök egy semmit mondó életen, vagy rendkívül sikeresek vagytok és betöltitek teremtésetek célját. Gyakran visszatekintek az életemre, és elgondolkozom rajta, miért is volt olyan nehéz meghoznom a döntést, hogy misszióba megyek. Azért volt nehéz, mert a figyelmem elterelődött, veszítettem az örök célomat. Vágyaim és akaratom nem állt összhangban az Úr akaratával, különben könnyebb lett volna a döntés. És miért nem állt összhangban? Eljártam az egyházi gyűlésekre, és vasárnaponként vettem az úrvacsorából, de nem összpontosítottam annak jelentésére. Imádkoztam, de általában csak megszokásból. Olvastam a szentírásokat, de csak úgy helyjel közzel és igaz szándék nélkül. Remélem, hogy ma engem hallgatva a lélek suttogása által éreztétek, mit kell tennetek azért, hogy átgondolt, céltudatos életet éljetek. Arra biztatlak benneteket, hogy kövessétek ezeket a késztetéseket, ne szegjék kedveteket olyan gondolatok, hogy mit tettetek, vagy nem tettetek eddig. Engedjétek, hogy a szabadító letörölje a táblát. Ne feledjétek, mit mondott az Úr. Amikor bűnbánatot tartottak, és igaz szándékkal megbocsátásra törekedtek, akkor meg lett bocsátva nékik. Kezdjétek el most. Éljetek céltudatos életet. Életetek fontos területein tegyétek helyre a mindennapi cselekedetek felhalmozódó erejét. Megígérem nektek, hogy 1 év múlva vagy örülni fogtok, hogy ma elkezdtétek, vagy azt kívánjátok, bárcsak elkezdtétek volna. Szeretném, ha elgondolkoznátok ezen a 3 kérdésen. Arra kérlek titeket, hogy válaszaitokat osszátok meg a közösségi médián az LDS Devo hashtag alatt. Az első, meg tudjátok-e tenni? Lehetőségetek van e 3 kis és egyszerű dolog megtételére? Tudtok-e azon szövetség betartásán igyekezni, mely szerint ő rá mindenkor emlékezni? Fogtok. Tudtok-e időt szakítani az igaz szándékkal történő imádkozásra és a szentírások mindennapos tanulmányozására? A második, működni fog-e? Valóban hiszitek-e, amit az Úr ígért? Hiszitek-e, hogy életetek minden területére összességében rendkívüli hatással lesz az, hogy mindig veletek van az ő lelke? Végül pedig, megéri-e? Tanúbizonságot teszek arról, hogy bizony megéri, és minden teljesen megváltoztat. Ha megteszitek ezeket a dolgokat, észre fogjátok venni, hogy minden tettetek mögött a legfontosabb miért az, hogy szeretitek az Urat, és felismeritek, ő mennyire szeret benneteket. találjatok mindannyian hatalmas örömöt, midőn a tökéletességre, valamint az ő akaratának megértésére és megtételére törekedtek. Jézus Krisztus nevében. Ámen.
Our dear Father in heaven,
mennyei atyánk, nagyon hálásak vagyunk ezért a kiváltságért, hogy összegyűlhettünk és tanulhattunk a vitt testvértől és a lélektől is. Hálásak vagyunk szabadítónkért és az értünk végzett áldozatáért, mely által minden nap jobbá válhatunk. Kérünk, segíts nekünk, atyánk, hogy képesek legyünk felismerni azon kis dolgokat az életünkben, melyeket megtéve közelebb kerülhetünk hozzád. Szeretünk és imádkozunk a türelmedért, miközben igyekszünk minden nap jobbá válni. Kérünk, áldj meg bennünket kegyelmeddel és az engesztelés megerősítő hatalmával. Kérünk, engedd meg, hogy megoszthassuk ezt az üzenetünket másokkal is. Segíts, atyánk, hogy miközben megtesszük a kis dolgokat, jobbá tudjunk válni. Őszintén imádkozunk a szeretetedért és a türelmedért. Jézus Krisztus szent nevében. Amen.